Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A védett üzemanyagár életbe léptetése mellett az állami üzemanyagkészleteket is felszabadította a kormány, erősítette meg közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kedvezmény a magyar rendszámú, magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági gépeket is. Átadták a korszerűsített riekai olajfinomítót. A mintegy 700 millió eurós beruházás az INA olajipari vállalat történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, amelynek eredményeként a finomító feldolgozási kapacitása évi 3 millióról 4 millió tonnára nő. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismerte el a Moljavára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulata több mint egy évtizede húzódó MOL INA vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetni a MOL számára. Jelentősen csökkent a világpiacon az olajára, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan véget érhet az iráni háború. Az amerikai WTI olaj hordonkénti ára 86 dollárra, a Brenté 90 dollárra esett. Hétfő hajnalban még mindkettő megközelítette a 120 dollárt. Az iráni válság rendezésére tett javaslatokat Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai partnerének Donald Trumpnak, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint a javaslatok részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Közben amerikai bombázó repülőgépek szálltak fel egy brit bázisról, írta meg a Sky News. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztetett, Irán az eddigi legintenzívebb csapásokra számíthat a következő napokban. Irán a háború végéig blokkolja a Hormuzi szorost, jelentette ki az iráni forradalmi gárda szóvivője. Nem engedik át az olajszállítmányokat az Egyesült Államok, illetve Izrael szövetségeseinek, közölte Ali Mohammad Naini. Határozatban utasított el Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását és az Európai Unió katonai szövetségi alakítását az országgyűlés. Ez felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa. Ukrajna-Magyarországi nagykövetsége szerint a magyar parlament országokat érintő rendelkezései semmisek, azokat politikai döntéseknek tekintik. Úgy vélik, az Ukrajna EU csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet, Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az unió kapuját. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét, erről döntött tegnap a parlament. Az új jogszabály szerint a NAV 60 napig tartó különvizsgálatot folytat a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetési célját illetően, és ez idő alatt a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, továbbá a 9 kg aranytömb a NAV őrzésében marad. A hatóság titkos információgyűjtést is folytathat vizsgálata során. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök felszólította Európa országait, hogy ne maradjanak csendben azokkal az általa gengszternek nevezett lépésekkel kapcsolatban, amelyekhez a magyar hatóságok folyamodtak az Osztcsat Bank ukrán állami pénzintézet munkatársaival szemben. Elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. Ebben rögzítették, a tanács célja a jelenlegi háborús konfliktusok lezárása és újak kialakulásának megakadályozása, ami egyezik a magyar nemzeti érdekkel. Februárban a vártnál alacsonyabb szintre 1,4%-ra lassult az infláció éves összevetésben. Utoljára 2016 novemberében volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint csak most élesednek az árréstop hosszú távú fenntartásának káros hatásai. A szervezet a februári inflációs adatokra reagálva kiemelte, a kiskereskedelmi élelmiszer árindex negatív, ezzel végképp beigazolódott, hogy az árréstopot a kormánynak legkésőbb novemberben ki kellett volna vezetni. Márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai vállalkozások a fix 3%-os KKV hitelt. A Nemzetgazdasági Tárca közlése szerint a maximálisan igényelhető hitelösszeg a korábbi 500 millióról 750 millió forintra, a cégszintű limit pedig 1,4 milliárdról 2 milliárd forintra nőtt. Újabb 2,7-es magnitúdójú földrengés volt a magyar-szlovák határnál Moson-Magyaróvár közelében este, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. Korábban tegnap reggel volt 3-as magnitúdójú földrengés, nagyjából ugyanott. Végül az időjárásról. A fátyol és gumoly felhők mellett derült lesz az ég, csapadék még nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. március 11-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából a március 15-i események egri vonatkozásairól, kiemelkedő személyekről beszélgetünk, és képzeletben teszünk egy sétát városunk nevezetes pontjain Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel, az Egyesület Egeridegen forgalmáért elnökével. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Beckenslóer János egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Beckenslóer János, akinek egyébként a neve is több változatban maradt fönn, ő maga így írta, de mások volt, amikor Beckenslagernek vagy Beckenslayernek írják, sőt van, ahol egyszerűen Flansznak említik. Valóban külföldi származású, méghozzá sziléziai, Breslauból érkezett hozzánk. aki ugye Szilézia abban az időben ugye Német-Római Birodalomhoz tartozott, Csehország és Lengyelország meg a Német Birodalom közötti terület, mely bizonyos függetlenséget is élvezett, és azt kell mondani, hogy abban az időben azért Európának egy virágzó része volt.
9 óra után Tokaji frekvenciánkon Kilátó című regionális műsorunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában, Napról Napra című regionális műsorunkban ez alkalommal Barta Ildikó zeneszerzővel, a Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium tanárával, a zeneelmélet tanszak vezetőjével beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Többször megemlítetted a jó Istent. A te személyes életedben érzed és tapasztalod a mindennapokban, a hétköznapokban a jó Isten segítségét.
Igen, azt hiszem, hogy a zeneszerzést azért is szeretem annyira, mert az egy olyan különleges állapot, hogy olyan, mintha ő olyankor magához emelne. Tehát, mintha én kilépnék a személyes énemből, és valahogy kinyílnék felé, és én közeledek felé, ő felém, és valahogy egy olyan különleges találkozás ez is, hogy szinte kézzel tapintható a szobában egy annyira más állapot, hogy nekem talán ez egy olyan, lehet már azt mondani, hogy ez is tud akár függés lenni, hogy annyira szeretem ezt az állapotot, hogy folyton ebben lennék.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban először a Kiscelli Múzeumba látogatunk, ahol a Nemes Jeles László filmjéhez készült kiállítást mutatjuk be, majd a Magyar Örökség díját adó jubileumi gáláról jelentkezünk, ahol a Misztrál együttes is fellépett. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban a tavaszi gyógynövényekről és gasztronómiai felhasználásukról hallhatják Süye Károlyné Klárikát.
A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulás zsákokban.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Sárközi György Ész és Szív című versét Szegvári Menyhért előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Bársony Réka szalézi nővér nagybőjti emelkedését hallják Tronkáti Szent Mária missziós nővér életpéldája nyomán. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben az idén 80 éves Bodor Ádám, Kossuth és József Attila díjas író Állatkert című novelláját ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Csak szép lazán, hidd el, így kell így szép lazán, dobja minden bátran, a szélviharma száz irányba fúj. Túl nehéz a rátpakolt súly, a soknál sokkal több talán. Néha húz az ág, de rád beszülni kár. Szép az ár, irány az élet, felejtős most minden más, szabadság és lázadás. Nagyon rád fél már. Csak szép lazán, minden gondon túl szép lazán. Legyen úgy, hogy nincs határ, rád kacsint a szél és messze fúj.
hova már a rád pakolt súly. Irány az élet felett, és most minden más, szabadság és lázadás, ennyi tényleg jár. Irány az élet, ne gondolkozz rosszakon, lazulj el, és már is minden jobb. Ha nagyon rád fér már, minden más lesz így talán. Tudom, néha fáj, de ráfeszülni kár. Minden más lesz így talán, ennyi jár. Minden gondon túl szép lazán. Irány az élet, felejt, és most minden más. Szabadság és lázadás, ennyi tényleg jár. Lazulj el, és már is minden jobb. Irány az élet, felejt, és most minden más. Szabadság és lázadás, ennyi tényleg jár. Irány az élet, ne gondolkozz rosszakony. Lazulj el, és már is minden jobb. Ha nagyon rád fér már, ha nagyon rád fér már, nagyon rád fér már.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai reggelen is a kedves hallgatókat. A témánk pedig március 15-e, hiszen közeledik a nemzeti ünnepünk. Itt az EGRI vonatkozásokat fogjuk majd körültekinteni. Üdvözlöm a stúdióban Badacsonyiné Bohus Gabriellát, az EGRI Idegenforgalmáért Egyesület elnökét, idegenvezetőt, aki hát nem is lehetne alkalmasabb ember arra, hogy elmondja nekünk, hogy hogyan járhatjuk körbe ezeket a területeket. Köszönöm, hogy eljöttél, Gabika.
Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Valóban, sőt, egy társaság fel is kért, úgyhogy én egy pár nappal március 15-e előtt egy sétát fogok tartani egy zárt körű társaságnak, és hát boldogan teszem ezt meg, és köszönöm a meghívást, mert valóban Eger, ha egy picit visszamegyünk a múltunk hősi emlékére, 1552 a hősiesség, és hogy az ország életében a fordulatok valóban hogy érkeztek le Egerre, és március 15-e alkalmas erre. Azt kell tudni, hogy ugye 1848. március 15-én Pesten kitört a forradalom, ott vannak a márciusi ifjak, és ez a hír egy nappal később megérkezik Eger városába is. És tulajdonképpen a lakosság nagyon gyorsan csatlakozott a pesti hírek kapcsán ehhez a fantasztikus és mind a mai napig a magyar szíveket megdobogtató eseményekhez. Már reggel nagyon izgatottan gyülekezett az ifjúság a líceum udvarán, mert mindig az ifjúság az, aki ugye az újat, a mást, a változást szeretné, és a városban mindenki arról beszélt, hogy mi történt Pesten, mi lesz Egerbe. Azt mondják, hogy Petőfi Sándor, ugye terjedt a hír a városban, a múzeum lépcsőjén elszavalta a nemzeti dalt, az emberek együtt kiáltották ugye a verszakok végét, hogy rabok tovább nem leszünk. És itt is valaki elővette a 12 pontot, és a tömeg köré jegyült, és hangosan felolvasták, és amikor a sajtószabadságról és a nemzeti kormányról volt szó, sokan kalapot emeltek. Nos, ez a lelkes ifjúság azt követően a város akkori piac terére, ez ma a Dobótér vonult, és tulajdonképpen ez volt az egyik eseményünknek a fő színhelye.
A Dobótér azért nagyon átalakult azóta. A piactér miért volt alkalmas szerinted arra, hogy ott tartsák ezt meg?
Nyilván, hogy oda az emberek minden nap elmentek. Tehát ugye más volt akkor a szükséges áruk beszerzése, és hogy a piac volt az, ahol az emberek találkoztak, információkat cseréltek, és így volt ez Eger városában is, és akkor a diákok kokárdákat tűztek a kabátjukra, egyik társa itt is elszavalta a nemzeti dalt, és ugyanaz történt, mint ahogy elindultak a líceum udvarából. És aztán azt beszéli a város, hogy hamarosan megszervezték a nemzetőrség egri csapatát is. Hát többen korábban már jelezték az akaratukat, és ez valójában megtörtént. Én úgy érzem, hogy a történelem egyszerre csak ide érkezett tulajdonképpen akkor 1848. március 16-án Eger városába. És azért érdekes, mert ugye Eger megyeszékhely volt, mégpedig Heves és Külső Szolnok vármegyének volt a közigazgatási központja, tehát egész más volt a megye területe. A vármegyi vezetői pedig hát támogatták ezt a változást, és követték az eseményeket. Valójában az is érdekes, hogy nem csak a diákok, hanem ugye a tanáraik is kapcsolódtak az ifjúsághoz, szavalatok voltak, lelkes felvonulások jellemezték a várost.
A kenyér hangját hallom én, az apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, a gyárak súlyát hordom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy sem föld vár. Zák ívfény gyöngy során, mezők szorgos illatán, a jövő szabad szép szaván jelented, ó hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy se föld vár mindig rám, ez itt az én hazám. A múltam bölcső melegét, a létem ezer fűszerét, a vigasz a száz kudarc után te nyújtod, ó hazám. Hitem a szerény büszkeség, békétlen békés nemzedék, jelen jövő szól hozzám, ez itt az én hazám, ez itt az én hazám, ez itt az én hazám, ez itt az én
hazám.
És hogy hogyan kapcsolódunk még ehhez az eseményhez, itt jeles személyeket tudunk felsorolni.
Kik ezek a jeles személyek, akiket hát, adott tulajdonképpen, vagy hát miattunk március 15-nek?
Hát ugye az élet sok érdekességet hoz, hisz azt kell tudni, hogy Lenkei János a városunk szülötte, aki 1807-ben látta itt meg a napvilágot, katonai családból származott, testvére Lenkei Károly pedig, szintén honvéd tiszt lett, és fiatalon a császári hadseregben szolgált huszártisztként. Nos, a 1848 tavaszán a császári hadsereg tisztje volt Lenkei, és ezredében Galícia területén állomásozott. És amikor a hír megérkezett a magyar forradalomról, ugye aztán a szabadságharcról, saját maga lelkiismerete egy kicsit, bár ehhez azért kellett a katonáinak is egy kicsit a ráhatása, nem akarta magyarok ellen harcolni, és hazavezényelte a huszárait Magyarországra. Ez ebben a korban lázadásnak számított, de a magyarok szemében hőstett volt. És a lényege az, hogy 1848 májusában át is lépte úgymond a magyar határt, és csatlakozott a honvédséghez. Hát a magyar közvélemény, és akik erről értesültek, azt kell mondani, hogy nagyon lelkesen fogadták. És hát végig így volt, a 80 huszár című film nekiállít emléket. Úgy tudunk tisztelegni előtte, hogy ugye van egy zárt belső udvarunk, a Lenkei udvar, tehát ott találjuk a szobrát, érdemes ezt is felkeresni. De az életét egy picit, ha végig visszük, ugye 1848-49 forradalom és szabadságharcról beszélünk, akkor az ő élete egy picit tragikusan ért véget, mert amikor világosnál a cári túlerő előtt ugye Görgei leteszi a fegyvert, ezt követően ugye Hajnau bosszúja következik, és 13 tábornokot, ugye vezérkari embereket zárnak be Arad börtönébe, és aztán október 6-án jön az a tragikus nap, amikor kivégzik őket. És hát nem 13-an voltak, hanem 14-en, mert a 14. ugye Lenkei volt, de ő egy picit azt lehet mondani labilis idegrendszerű ember volt. A börtönben elméje elborult, és egy elmeháborodott emberen nem hajtják végre a halálos ítéletet. És így lesz az, hogy 1850 februárjában az arati börtönben fog meghalni, majd hiába volt megásva, úgymond, bocsánat ezért a kifejezésért, az aradi mezőn az ő sírhelye is. A várból a szekér az aradi temető felé fordult, ott temették el. Ezt a temetőt 1936-ban felszámolták, és az akkori városban itt élők összefogásából azt lehet tudni, hogy hazahozták földi maradványait, és a kisasszony temetővel, a kápolnával szembe találjuk a sírhelyét. Tehát erre azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon büszkék voltunk. De ha egy picit visszatérünk 1848-ra, akkor azt is érdemes egy kicsit magunk elé vizionálni, hogy kik voltak akkor a város vezetői. Mert hogy ez is egy érdekes adalék, és talán méltatlanul keveset beszélünk róla, úgyhogy 1848-ban a 24. törvénycikk alapján Eger rendezett városok közé tartozott, de ugyanakkor közigazgatásilag és igazságszolgáltatásailag egy új tisztséget kellett úgymond létrehozni, és létrejött a polgármesterség. Addig a város első emberei azok a bírók voltak. És ez volt az első ilyen fordulat, és Eger első polgármestere 1849. június 9-én választották meg, és ő nem volt más, mint Rózsa Károly, akiről utca van elnevezve. Igen, tehát ugye, mint mondtam, addig a főbíró és a tanács irányította a várost. Hát nem volt egyszerű ebben a környezetben, de azt kell mondani, hogy igencsak helyt állt, és kialakította azt a közigazgatási rendszert, ami elvárható volt. De azt is meg kell említeni, hogy kik azok, akik ennek a csodálatos március 15-én kitört forradalom kapcsán egyébként még hát csodás gondolatokat írtak, és akkor itt összekapcsolnám Petőfi Sándort és Lenkeit. Ugyanis ugye Petőfi már korábban járt Eger városába, ahol a kispapok befogadták, de ugye ő volt a lelkes ifjú forradalmár, akit mindig emlegetünk, és ha visszagondolunk, amit most az elmúlt időben beszéltem Lenkeiről, akkor Lenkeiről Petőfi egy fantasztikus versben emlékezik meg, ez pedig nem más, mint a Lenkei Százada, aminek a gondolatai ugye így szólnak, hogy hazájában visszatért Lenkei Százada, jertek elé magyarok, ez a hős csapata. Tehát és millió egy más elgondolásba is megjelennek ezek a gondolatok, és visszajött messziről szabadság nevében, hogy a honért harcoljanak életben, halálban, csak versszakokat idézek. Tehát, hogy mennyire oda tudtak egymásra figyelni akkor az emberek, és tényleg méltatták azt a tettet, amit hát ez számunkra jelentett.
Találkoztak ők egyébként? Azt lehet tudni, hogy vajon volt-e személyes kapcsolat?
Ezt nem hinném, inkább úgy gondolom, hogy csak a híre járta be Lenkeinek a hőstette az országot, és hogy Petőfi ezt igazából ugye megragadta. És ugye van egy ilyen, hogy koszorút kötöttem cserfalevelekből, ki nem kadnám másnak, mint Lenkei huszár századának, ha nem is pontos az idézet, de a gondolatok ezek nagyon fontosak. És Petőfinek is szobra van Eger városába, ugye március 15-én oda megyünk, és mindig ott koszorúzunk. Ezt a szobrot 1953-ban állították föl, ugye egy lelkes ifjú látunk a talapzaton, és valóban így tudjuk Petőfi emlékét is megidézni, bár ő maga, mint mondtam, korábban járt itt, és két versével is megemlékezik. Egerben az egyik a Eger mellett, ugye, és a című verse, és ugye ebben írja, ha jó bort érezek, betérek, ne térnék hát be Egerbe, ezt a helyet elkerülném, az Isten is megverne. Tehát ugye ez egy más aspektus, de én úgy gondolom, hogy amikor egy ilyen nemzeti ünnepről beszélünk, tehát ne legyünk annyira szemellenzősök és zártak, hanem nyissuk ki a lelkünket meg a gondolatainkat, hogy milyen összefüggéseket találunk az emberek, az események és a városunk között.
Talpra magyar, híjan azon, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak szolgaföldben, nem nyughatnak. A magyarok istenére tovább nem leszünk. A magyarok
nyakáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket.
A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére
van még személy, aki itt a városunkban van, és még érdemes megemlíteni az ünnep kapcsán?
Hogyne, Knézics Károly. Ugye ő a Egerből nősült, és amikor sajnos felolvassák a 13 aradi vértanú nevét, őt is halljuk. A lakóházát ugye egy város átépítése kapcsán lebontották, ma a kórház épületét látjuk, a gazdasági udvarnak a kapuja maradt meg a kuria kapcsán, és ott olvashatjuk Knézics Károly emléktábláját. De például ha akiket még meg tudunk említeni, az két fontos, talán három személy is. Mindenek előtt az, hogy Kossuth Lajos járt Egerbe, ugye, és hát a gondolatai, az érseki palota falán találhatók, hogy Egerben nem tanítani, csak tanulni lehet a hazafiságot, ugye utal 1552-re, amiről én is szóltam, és hát az egriek egy éjszakát itt töltött, és amikor megtudták, akkor este fáklyával vonultak oda, de elsőként az egri nőegylet volt az, aki meghirdette ezt a sétát, és ugye fáklyákkal, és a szájhagyomány legenda szerint a karperecei kicsit csörgetésével, rázásával hívták fel magukra a figyelmet, és Kossuth valóban meg is jelent az ablakba. Az események ugye azok a szabadságharc kapcsán sok-sok fordulatot vettek. Hol győztünk, hol kikaptunk, hol átrendeztük a sorainkat, és hát ilyen esemény a 48-49 forradalom és szabadságharc kapcsán, hogy a Nagypriposti palotában, amely ma a Bródy Sándor nevét viselő városunk szülötte írójának a nevét viselő könyvtár, hogy 1849 februárjában itt tartotta a haditanácsát Görgei és Dembinszki a kápolnai csata előtt. Ugye már a feljegyzések szerint, hogy hát már Verpelétről is lehetett hallani az ágyúszót, és ugye Kápolnán ott van az úgynevezett Dembinszki hársfa. Hát sajnos ez a csata sikertelen volt, de azért ne feledjük el, hogy ezután még elindul a sikeres tavaszi hadjárat. És ugye ez a két jeles személy Eger városában tartózkodik. Görgei ugye a történelmünk vitatott alakja, sajnos egy bélyeget kapott, de tudjuk, hogy így menti meg a honvédeket, ugye attól, hogy az életüket áldozzák, egy kilátástalan harcban a túlerővel szembe. És egy másik érdekesség, hogy igaz, hogy nincs Egerben, de a kápolnai csatában, ha már szóba került, részt vesz Egressy Béni, a Szózat zeneszerzője. És ő itt kap egy olyan sebet, egy olyan sérülést, amit egy pár éven keresztül ezt magával viszi, magával hurcolja. És ott van még Komáromban. Megírja a híres Klapka indulót. Ugye Klapka és Komárom az az utolsó pont, ahol tulajdonképpen bevehetetlen a komáromi erőd. Ugye ott a nádorvonal, a csillagerőd, a monostori erőd, és szinte nem is látni, hogy ott mi van, és gyakorlatilag hát így kell róla megemlékeznünk, hogy hát ez köszönheti neki Komárom városa, mi meg azt, hogy nem messze volt Egertől.
Említetted, hogy lesz ez a séta, amire felkértek téged. Mit gondolsz, hogy miért lehet fontos, nem tudom, helyiek-e vagy távolabbról jönnek az illetők, miért lehet fontos az, hogy Egerben körbesétálják ezt a nemzeti ünnepet?
Annyit tudok csak elárulni, hogy egyenruhát viselőek. Tehát nekik fontos a múlt, és ez úgy gondolom, hogy ebből a szempontból egy példaképként tekintenek 1848-49 forradalom szabadságharcra, az ifjúságra, a honvédekre, a katonákra, és hogy a városunkban ezeket a helyeket felkeresve meg tudjunk emlékezni erről a jeles eseményről.
Na de akkor milyen helyeket fogtok felkeresni? Kicsit gondolatban sétáljunk el Egerben.
Hát gyakorlatilag szinte amit elmondtam, tehát ugyanúgy azt kell mondani, hogy a Petőfi szobornál természetesen ott leszünk, elmegyünk a Nagypréposzti palotához Dembinszki és Görgei kapcsán, de ugye megállunk a Líceumnál, meglátjuk a Kossuth emléktáblát, de akarva akaratlanul is a Jókai utcán is végigmegyünk, hisz Jókai azon kívül, hogy kapcsolódik a városunkhoz, hisz majdnem országgyűlési képviselővé választották, de úgy gondolom a kőszívű ember fiai az egy olyan regény, amely hát bepillantást nyer, hogy mit tudunk tenni egy hazáért, és hogy egy anya milyen erővel bír az ő ereje, gondolata, és hogy tudja megváltoztatni és befolyásolni a császárhű fiainak a gondolatát egy haza érdekében. Tehát ezt üzeni nekünk ez, tehát nyilvánvaló erről is. Eljutunk a piac térre, ugye a dobótérre, hát ha fáklyát nem is ragadunk mi magunk, vagy talán már kokárdánk lesz, felkeressük természetesen magát a Lenkei udvart, és ugye nem szabad megfeledkeznünk Lenkei szülőházáról sem, ami ugye egy kiállításnak ad otthont, és Lenkei életét és Eger 48-49-es eseményeit mutatja be, tehát ott is, és a kör úgy fog bezárulni, hát a kisasszony temetőbe nem megyünk föl, de megemlékezünk róla, hogy elmegyünk Nézics Károly emléktáblájához.
Dezsőfi Arisztid, kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis Ernő, felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos, évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő, nemzeti őrsereg. Török Ignác, közös teherviselést. Lachner György, úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly, esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József, nemzeti bank. Gróf Leiningen Westenburg Károly, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el. Aulich Lajos, a politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János, Unió Erdélye. Gróf Vécsei Károly, egyenlőség, szabadság, testvériség. Szabadság, egyenlőség, testvériség.
Jó, hogy szóba került a kokárda maga, mert hogy nagyon sokáig sokféle kokárda látható, és nem, itt nem a formákra gondolok, hanem hogy ugye a szín, sorrend az nem mindegy. Be tudunk-e beszélni kicsit a kokárdáról?
Hát ugye a francia forradalom kapcsán jelent meg ez a bizonyos trikolór, amit ugye mi is átvettünk a magunk piros-fehér-zöld színével, ugye ezek a színek üzenetet hordoznak, és hát valóban, ha szabályos lenne ez a kokárda, akkor ez a piros szín belülről kifelé haladna. De valahogy nem ez maradt meg, és ezt egy pár évvel ezelőtt próbálták visszafordítani a hazafiság jelképeként, de ez nem sikerült, tehát én úgy gondolom, hogy békéljünk meg azzal, ahogy hordjuk ezt a kokárdánkat, mert így is szív és szívet melengető.
Hogyan változtak a megemlékezések, ha visszagondolsz, hogy mindig lehetett ennyire szabadon emlékezni a március 15-éről?
Nem, sőt, ugye kimondottan még figyelték azt is, hogy nehogy ez a esemény valamilyen ugye mozgalmat indítson el újra, és a világért sem. Mondjuk például én is egy olyan munkahelyen dolgoztam kinn a Bervába, ahol hát ez nem volt ildomos. De nagyon-nagyon hát, hogy mondjam, az észjárása az embereknek. És akkor ott voltak ilyen különböző színű drótok, aminek piros-fehér-zöld volt a műanyag bevonata, és ezt vagy le kellett fejteni, vagy így használták érintésvédelem szempontjából, és akkor arra lettünk figyelmesek, hogy ilyen nagyon picike kis piros-fehér csikokat egy gombos tűre így feltűzve a férfiak oda tették vagy a köpeny szélére, vagy a kabátjuk szélére. Tehát, és akkor azért tudtuk, hogy itt azért ő egy kicsit másképp gondolkodik. Nekem pedig egy nagyon kedves emlékem van, mert kim voltunk annó Erdélybe, és ugye a gyöngyfűzés ott, és piros-fehér-zöld nagyon szép kis kalárist hoztam annak idején, és azt ilyen boldogan föltettem, mintha ékszerként viselném.
Milyen érdekes, hogy amikor tiltva van, akkor sokkal jobban akarja az ember mutatni. Talán most, hogy ezek már nincsenek tiltva, most sokkal kevesebb ember kabátjára, felsőjére kerül föl a kokárda. Szerinted miért lehet ez? Vagy van ebben változás tényleg?
Én ezt nagyon szomorúan tapasztalom. Én nagyon büszkén viselném. Tehát, hogy ez legyen minden magyar embernek egy büszkeség. Maga a nemzeti szín, a magyarsága, és ez függetlenül bármitől. Tehát itt nem politikai állásfoglalásról kellene, hogy szóljon, hanem az a hazám iránt értett szeretetből. És úgy gondolom, hogy ez minden ember szívébe ott van. És legyünk arra büszkék, hogy magyarok vagyunk, és ez a kokárda ezt szimbolizálja, ezt jelképezi.
És hát akkor látogassunk el bizonyos helyszíneire Egernek. Soroljuk el újra talán, hogy mit érdemes meglátogatni, hogyha van egy kis időnkre.
Hát azt szeretném elmondani, hogy mindenek előtt ugye vegyünk részt a március 15-i ünnepségeken, ami a Petőfi téren van, de Eger várá is hirdette, a Vármúzeum is, zászlófelvonás, amire nagyon büszkék lehetünk, hogy ott leng a várfokán a nemzeti lobogunk éjjel-nappal, annak az eseményeit is föl kell, hogy keressék, ott a gyerekekkel fognak foglalkozni. Március 14-én a Lenkei Házba szabad foglalkozás és gyerekekkel való foglalkozás lesz, és minden olyan helyszínt, csak sétálni kell a városba, és szerintem szembe fognak jönni 48 és 49 emlékei, és március 15-e. És az a boldog idő, amikor a magyar nép a szabadságáért harcolt és küzdött.
Én azt gondolom, hogy még talán jó idő is lesz ehhez, úgyhogy kifogást sem tudunk majd találni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Gabika, ismét.
Köszönöm szépen.
Adjon a teremtő békét neked. szégyellát, ismét barátnak nézze, testvér a testvérnek, ne legyen ellensége, ne legyen több határ, mely elválaszt apámtól, ne keljen a temetőket úgy levéllel járnom.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából a március 15-i események egri vonatkozásairól beszélgettünk Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel, az Egyesület Eger idegenforgalmáért elnökével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellé. Aranyfüggés, aranyláncom, mikor ölelek, soha nem is lehet. Mondd a kódot, a kapu nyílik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sír. Tegnap tudtad, te már a új kell, mert a hoppmester épp a tróra ül fel.
Magyarország, 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 Magyarország.
Csak egy rejtvény, s kell egy élet, hogy a megfejtés szélére éljek. Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért már engem ennyit a válaszom?
Magyarország, 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 Magyarország. Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harag, körbenőtte az életemet, mihetsz bárhova, nélkül nem lehet.